Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Tulajdonképpen a Covid a létező megatrendeket erősítette fel, hozott előrébb olyan dolgokat, amik amúgy is itt voltak, mint jelenség.
Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Reklámszünet, a 24.hu reklámpiaccal és kommunikációs iparral foglalkozó podcastja. Mai beszélgető társam Gulyás János, aki a Magyar Reklámszövetségnek az elnöke, és a Wavemaker nevű ügynökségnek a vezetője. Ővel fogunk az iparág előtt álló kihívásokról beszélgetni elsősorban. Szia János!
Szia, szervusztok!
És akkor rögtön vágjunk is bele a közepébe. Az első kérdésem az lenne, hogy most tulajdonképpen nagyjából az egyéves évfordulóját ülhetjük itt a Covid-válság elindulásának. Hogy ítéled meg ezt az elmúlt egy évet? Hogy látod, hogy hogyan hatott ez a válság arra az iparágra, amiben te dolgozol?
Hát rögtön az elején lehetett tudni, hogy nagyon érintett lesz a mi szektorunk a válságban mindenféle szempontból. Vannak olyan részei a marketing kommunikációs ágazatnak, mondjuk, hogyha csak itt a fesztiválokra gondolok, vagy a szakmai rendezvényekre, amikről lehetett tudni az onnyomban, hogy nagyon nagy megszenvedői lesznek ezeknek a problémáknak, illetve azt is lehetett tudni, hogy a gazdaságot is nagyon érzékenyen fogja megütni a Covid-válság, és mint tudjuk, a reklámipar, a kommunikációs ipar az egy nagyon jó barométere annak, ami zajlik a gazdaságba. És ehhez képest a Magyar Reklámszövetség egy kutatást csinált tavasszal, tehát viszonylag a elején a Covid-válságnak, amikor azt kérdeztük a szakmabeliektől, hogy mit gondolnak, hogy milyen hatása lesz az egész iparágra a válságnak, és akkor azért nagyon borús képet festettek az iparágban dolgozók. Ami, amikor megismételtük a kutatást ősszel, azért sokkal kevésbé volt drámai, de most itt a fokozatok számítanak, tehát a nagyon-nagyon borúshoz képest lett egy kicsit kevésbé borús a várakozás.
Mi volt a fő tanulsága, vagy a fő megállapítása az első kutatásnak, és ahhoz képest mi volt az, amiben jobb volt a helyzet?
Hát a legfontosabb nagyon negatív várakozás az az volt, hogy a médiában elköltött reklámforintok azok radikálisan fognak csökkenni, és ehhez képest mondjuk így októberre azt gondolták a szakmában dolgozók, és úgy látták az adataikból is, a saját adataikból is, hogy azért nem minden médiatípus szenvedte meg annyira a hirdetőknek a költés visszavágását. Azt elég pontosan jósolták áprilisban is már a kollégák, hogy mondjuk a rendezvény ágazat az nagyon fog szenvedni, és hát ezt csak megerősítette az őszi, már pontosabb számok tükrében hozott jóslatuk.
Mely volt az a terület, ami kevésbé lett megütve, mint ahogy számítottatok rá?
A lineáris televízió, az sokkal, ott sokkal kevésbé csökkentek a költések, mint amit áprilisban lehetett gondolni, vagy mint ami a alapvető várakozás volt. Az online az is egy érdekes terület, ott az látszik, egyéb adatokból is, meg egyébként ebből a kutatásból is kiderült, hogy tulajdonképpen kontraintuitív módon, mert az emberek sokkal több tartalmat fogyasztottak online, sokkal több időt töltöttek online a Covid miatt, mint korábban. Ennek ellenére kevesebb pénz áramlott elsősorban a magyar tartalomipar felé, és elsősorban a, mondjuk így, hogy a banner hirdetések piacán ott volt egy nagyobb csökkenés. Összességében az online nem csökkent annyit, mint amennyit egyébként voltak, akik ezt várták, voltak, akik kevésbé várták, és megint csak az derült ki, hogy minden ilyen nehezebb időszakból, mint egyébként a jobb időszakokból is tulajdonképpen a nagy globális platformok azok, akik jobban tudnak kijönni, mint a helyi szereplők, ami egyébként egy óriási problémája a magyar reklámiparnak.
De akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan folyamatot erősített meg még jobban, aminek a jeleit már korábban is észleltük, hiszen hogy visszaemlékszem az elmúlt pár év szakmai rendezvényeire, akkor majdnem mindig az volt a leggyakrabban hallható panasz a hazai szereplők részéről, hogy kiviszi a pénzt a két legnagyobb külföldi szereplő. Tehát akkor jól érzem azt, hogy itt ez egyszer megerősödött.
Igen, tehát ebben is egyébként ezt általában szerintem el lehet mondani a COVID-válságra, hogy, és ez mondjuk így nem egy ilyen nagy mondás, ezt azért sokan mondják már is látszik, de mondjuk ezen a területen is, a kommunikációs iparban is igaz az, hogy tulajdonképpen a COVID a létező megatrendeket erősítette fel, hozott előrébb olyan dolgokat, amik amúgy is itt voltak, mint jelenség, tehát nagyon plasztikusan láthatóvá bizonyos olyan dolgokat, amik itt kicsit ilyen lopakodóbb formában, vagy lassabb formában, mint változások azért már velünk voltak egy ideje.
Ja, a médiumokról beszélünk egy kicsit az ügynökségekről, akik a vendéglátóipart, egy másik megszenvedett iparágról beszéljek, akik a vendéglátóipart ismerik, azt mondják, hogy kb. 30-40% a budapesti vendéglátóhelyeknek, de lehet, ez országosan is elmondható, valószínűleg tönkre fog menni a válság után. Az ügynökségi piacról van ilyen típusú becslés, hogy mekkora lesz azoknak a szereplőknek a száma, akik kiesnek a versenyből, és netán soha nem térnek vissza?
Ilyen becslésünk nincsen. Egyébként majd egy kicsit pontosabb, egy hónap múlva egy kicsit pontosabb számaink lesznek, amikor ki fogunk jönni a Magyar Reklámszövetségnek az új médiatortájával, illetve kommunikációs tortájával, amiben egyébként teszünk fel olyan kérdéseket is, amikből aztán majd jobban lehet következtetni arra, hogy valóban mennyi bevétel tűnt el mondjuk az ügynökségek zsebéből is. Megint csak ebből a barométer kutatásból az látszódott egyébként ilyen tulajdonképpen nem váratlan módon, amikor azt a kérdést tettük fel, hogy mit gondolnak, hogy az ő cégük, a válaszadó cége tönkre mehet-e a COVID-válság hatására, akkor szinte egyöntetűen azok a válaszok jöttek vissza, hogy nem. De amikor azt kérdeztük meg, hogy a versenytársaik közül lesznek-e, akik tönkre mennek, akkor ott azért sokan nyilatkoztak úgy, most nem emlékszem pontosan fejből a számokra, de hogy azért ott úgy megint csak szektoroktól függően más ez a médiaügynökségek esetében, más a reklámügynökségek esetében, megint más a rendezvényszervező ügynökségek esetében, de ott azért jócskán említették azt, hogy akár 10-20%-nyi cég is lehet. Amit viszont lehet látni, és az...
Te kicsit azért ez ilyen wishful thinking is, nem? Tehát benne van az, hogy lehet, hogy a másikat most fogom legyőzni végleg.
Hát én nem minősíteném így, hogy ez wishful thinking, de lehet, hogy azok az emberek, akik mondjuk ilyen döntéshozók és a válaszadói voltak ezeknek a megkereséseinknek, ők azzal sokkal jobban tisztában voltak, hogy ők miket tudnak tenni annak érdekében, hogy a legnagyobb bajt elkerüljék, és ezt lehet, hogy mondjuk így a versenytársadról nem tudod, vagy másként gondolod. Egyébként az teljesen látszott, hogy nagyon jellemző volt az, hogy elküldenek embereket. Nagyon jellemző volt az, hogy mondjuk munkaidőt vagy fizetést csökkentenek. És sajnos ez azért sok száz, illetve sok ezer embert érintett ebbe az ágazatban is. Ugye azt láttuk most itt egy kicsit, nem MRS elnökként beszélek, hanem mint tagvállalata a Maxnak. A Max elindította, ugye a Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetségéről van szó, elindított egy olyan kezdeményezést az első hullám idején, ami arról szólt, hogy a résztvevő cégek önkéntes alapon dobjanak össze valamennyi forrást azért, hogy ezzel tudják támogatni átmenetileg azokat, akik elvesztették az állásukat, amit így lehetett pályázni, és nagyon-nagyon-nagyon sok pályázat érkezett erre a mentőövre.
Erre tudsz konkrét számot mondani, hogy mennyien fordultak a Maxhoz?
Hát azért nem mondom, mert szerintem ezt jobban tudja a Blaskó Niki, akivel tudom, hogy majd fogsz beszélgetni, nem is olyan sokára, de ha jól emlékszem, akkor 300-an voltak, akik eleve úgy érezték, hogy megfelelnek azoknak az alapkövetelményeknek, ami alapján egyáltalán szóba jöhetett az, hogy két hónapig kapjanak egy kicsi segítséget.
Ugye sok ilyen, valóban sok ilyen elküldés, elbocsátás sztorit ismerünk, ahogy beszélgetünk iparági szereplőkkel, meg hogy körülnézünk, de láttál esetleg akár a saját céget környékén, akár máshol olyan pozitív sztorikat, ahol a cégek egyszerűen többet tettek meg a munkavállalójukért, mint amit talán alapból gondoltunk volna? Tehát hozott-e ez ki az iparági szereplőkből cégenként olyat, ami talán túlmutatott azon, amit alapból elvárunk? Egy cégtől, hogy azt halljuk, hogy vendéglátósok között például van olyan, akik akár erejünkön túl is próbálták megtartani az egyébként dolgozni nem tudó alkalmazottjaikat.
Hát most itt arról tudok beszélni, ami például nálunk történt a mi cégünkben, tehát nagyon határozottan volt egy olyan döntés, és ez tulajdonképpen így a legfelsőbb szinten jött, a WPP szinten, ami ugye egy tőzsdei cég, negyedéves jelentések fogjaként nagyon kell, hogy figyeljen a számukra. Én még olyat soha nem hallottam nemzetközi pénzügyi vezetőktől, akik azt mondták, hogy a legutolsó eszköz legyen az, amikor az emberek elbocsátásához nyúlunk. Ehhez képest Magyarországon eleve nem volt olyan drámai a mi helyzetünk, meg nagyon jó pozícióból indultunk, úgyhogy nem kellett senkit, nem kellett azon egyáltalán gondolkoznunk, hogy bárkit is elbocsássunk, de viszont nagyon sok minden olyat kellett megteremtenünk infrastruktúrában, ami nem feltétlenül volt adott az elején ahhoz, hogy az emberek minél zökkenőmentesebben át tudjanak állni az otthoni munkavégzésre, és ebbe nagyon sokat tett a cég. Nagyon sokat tett a cég azért, hogy mondjuk így mentálisan és a legkevésbé megterhelő legyen mindenki számára ez az átállás.
Ha már a home office-ról beszélünk, akkor te személyesen hogy élted meg ezt az egész dolgot? Egyetem mennyire alakult át az életed? Ugye én azt látom magam körül, beszélgettünk előtte, én magamnak például számomra is váratlan módon tulajdonképpen pozitívan alakult a viszonyom ehhez, de azt látom, hogy például vannak olyan kollégák, akik egyáltalán nem alakították át ilyen szempontból az életüket, szóval nálad ez hogy volt? Hogyan kezelted személyesen a válságot?
Hát személyes viszonyom az, azt hiszem, hogy eléggé sajátságos. Ugye nekem eleve ott kezdődik, hogy én nekem Indiában volt egy nagy nemzetközi megbeszélésem, február legvégén mentem ki, akkor volt ott egy megbeszélésem, utána csatlakozott hozzám a család, úgyhogy március, már most nem emlékszem pontosan a dátumokra, de amikor visszaértünk, akkor kicsit meglepődve észleltük azt, hogy Magyarországon mekkora nagy az ijedelem, és az én kollégáim a menedzsmentből mondták nekem azt, hogy legyek olyan kedves nem bejönni az irodába, akkor még csak azt gondoltam, hogy ez rám vonatkozik, mert hogy külföldről jöttem.
Én hasonlóan kezdtem, csak én Horvátországból érkeztem.
Igen, és akkor ezek után mi még mielőtt a hivatalos karantén vagy a lockdown elkezdődött volna, az előtti pénteken döntöttük úgy, hogy akkor nem kell már senkinek bejönni, és akkor ebbe a döntésbe én úgy vettem részt, hogy én már otthonról nem mentem be az irodába. Tehát nem az volt, hogy haza kellett mennem az irodából, hanem akkor nekem már nem kellett bemenni. És az első időszakot a Balatonfelvidéki házunkban vészeltük át gyerekekkel, homeschoolinggal, stb. Az tulajdonképpen egy ilyen sokkal egyszerűbb dolog volt. Valahogy még úgy hatott az, hogy oké, egy új és váratlan helyzet, ezzel jól megbirkózunk. Utána ez a második menete a történetnek, ez olyan nehezebb volt. És én bevallom őszintén, hogy én személyesen itthon, a budapesti otthonomból nem tudok dolgozni. Tehát én minden nap bejárok az irodában, nálunk teljesen szabadon eldöntheti mindenki, hogy bejön-e az irodába vagy sem. Annyi van, hogy maximalizálva van, hogy egyszerre hány százaléka lehet benne a dolgozóknak, ennek soha a közelében nem voltunk. Ez így hozzátartozik, hogy van egy applikációnk, ahol mindig be kell jelenteni, hogy akkor másnap szeretnél menni dolgozni. dolgozni, hova fogsz leülni, és ez jelezne annak, aki már túllépi az éppen aktuálisan beállított 30-40 vagy 50% maximumot, ugye ezek a tavalyi évnek a különböző hónapjaiban voltak ilyen különböző szinteken behúzva ezek a maximumok, soha nem voltunk a közelébe se. Én ettől függetlenül bejárok, de mondom, nekem olyan szempontból egyrészt szerencsém van, hogy közel lakom a munkahelyemhez, azon kívül ugye office-hoz képest nekem az, hogy bent van egy saját dolgozószobám, ahol nem bukkanhat fel a 6 gyerekem közül egy se. Ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, a munkavégzést nagyon megkönnyítő elem.
Önvédelmi mechanizmus, hogyha jól értem.
Önvédelmi mechanizmus, ez most persze kicsit gonoszul hangzik, nem azt mondom, én sokkal jobban tudok koncentrálni akkor, amikor nem érzem úgy, hogy közben arra is oda kell figyelnem, hogy vajon Among Us-oznak-e mobiltelefonon némely gyerekeim, miközben online oktatásba vesznek részt, különben is éppen ki kiabál és miért.
Igen, ez viszonylag ismerős. De kanyarodjunk akkor vissza az iparágnak az égető kérdéseihez. Visszatérhetünk-e szerinted valamikor, és hogyha igen, mikor ahhoz az állapothoz, mielőtt elutaztál Indiába. Szóval a 2019, mondjuk ugye a 2020 elejé, 2019 végi állapothoz.
Hát attól függ, hogy miben nézzük ezt a visszatérést. Hogyha azt nézzük, hogy el fognak-e költeni a magyar reklám és kommunikációs iparágba annyi milliárd forintot, mint amennyit 2019-ben elköltöttek a hirdetők, akkor persze erre az a válaszom, hogy igen, vissza fogunk térni. Erős meggyőződésem, hogy ez nem 2021-ben lesz. Tehát ez legkorábban 2022-ben. És akkor most arról beszélek, hogy ezek a torták, ahogy mi itt a Magyar Reklámszövetségben szoktuk őket prezentálni, a média költési torta, illetve a kommunikációs torta, amiben ugye benne vannak már a reklámügynökségi szolgáltatások, a rendezvények, a DM, amit most már adatvezérelt marketingként hívunk. Tehát, hogy ezek a torták nagysága, ez újra fel fog hízlalódni. Egyelőre egyébként még az is kérdés, hogy vajon 2020-ban mennyivel és mekkorára csökkentek. De a szerkezetük az biztos, hogy változott, és biztos, hogy ugye, hogy az imént beszéltünk róla, azok a tendenciák, amik eddig itt voltak, azok akkor most hirtelen több évet ugrottak előre, mire majd akkor újra azt látjuk, hogy körülbelül ugyanakkorák ezek a torták méretüket tekintve, azt fogjuk látni, hogy a szerkezetük azért elég jelentősen tovább változott.
Elvileg 2021-ben lesz néhány olyan nagy esemény, ami normál esetben jelentősen mozgatja az egész reklámipart. Gondolok itt a foci EB-re, az olimpiára, tudom, hogy nem látsz a jövőbe, de mégis milyen várakozásaid vannak ezzel kapcsolatban? Egyáltalán lesznek-e vélhetően ezek az események, és hogyha igen, akkor tudnak-e ugyanolyan motorja lenni a növekedésnek, mint amilyenek egy normál évben?
Szerintem meg lesznek tartva ezek az események, és igen, hozzá fognak ahhoz járulni, hogy a hirdetők több pénzt költsenek el ezen a területen, de ugye ez általában eddig úgy szokott kinézni, hogy a normális trendhez képest ez ad egy plusz erősebb löketet. Itt meg most ugye a normális trend az azt hiszem az, hogy mondjuk a 2020-as szintek ből egy kicsit és óvatosan próbálnak visszajönni a hirdetők valami fel, ami a 2019-es nagyobb költést jelentett, de ez nagyon óvatos, és akkor ezt fogja egy kicsit mondjuk ott olyan hirdetőknél, ahol akik számára fontosak ezek az események, egy kicsit jobban megnyomni, de hogy nem az lesz, hogy egy viszonylag magasabb szintről akkor kap ez még egy löketet, hanem egy ilyen viszonylag alacsonyabb szintről fognak egy kicsit többet költeni. És hát aztán csomó olyan dolog valószínűleg kevésbé lesz meg, ami mindenfajta egyéb, még nem közvetlenül ilyen médiába elköltött hirdetéseket meglökne, szóval azt én nem tudom, hogy 2021 júniusában EB szurkolói tudom én, rendezvények szabadtéren lesznek-e, amik egyébként elég jelentős összegeket meg tudtak és meg tudnának mozgatni. Szerintem azért még annak ellenére, hogy meg lesz tartva az EB, ezek talán még júniusban kevésbé fognak tudni olyan szinten megvalósulni, mint amit mondjuk így korábban láttunk, vagy terveztek a hirdetők.
Ez a pessimizmus, ez az egész rendezvényiparra és a fesztivál szezonra is kihat? Illetve inkább úgy kérdezem, hogy mi lesz a fesztivál szezonunkkal, és hogy ki bír-e egy rendezvényszervezőipar, vagy hogy bír két rendezvényszervezőipar gyakorlatilag két évnyi szünetet, amit ez az ő életükben jelentett, ha nem.
Hát, hogyha most ezt egy hónappal ezelőtt kérdezted volna meg tőlem, vagy két hónappal ezelőtt, akkor ilyen nagy, boldog optimizmussal rávágtam volna, hogy tuti, hogy júliusra már itt a fiatalok is, akik akartak, azok már kaptak oltást, meg lehet szerezni, hogy akár csak azok mehessenek, akiknek van oltásuk, és különben is a nyári immunitás, nem nagyon szeretem ezt a szót, mondjuk ez a közösségi immunitás már olyan szinten van, hogy akkor teljesen zöld utat lehet adni ezeknek az eseményeknek. Azért most így lassan február közepén is látva az oltási ütemet sokkal kevésbé látom azt megvalósíthatónak, hogy legyen most egy ugyanolyan nyárunk, mint ami 2019-ben volt. Szóval, hogy egy ilyen hosszú körmondat végén én azt mondom, hogy sajnos fesztiválok nem nagyon lesznek így a nyár első felében legalábbis, és még rosszabb az, hogy azt, hogy el lehessen dönteni, hogy lehessenek-e fesztiválok, hogy felelősen tudjanak ebbe dönteni, mind mondjuk ilyen kormányzati szintről, mind akár fesztiválszervezői szintről. Én szerintem, amire ezt el lehet dönteni igazából, addigra valószínűleg elég késő nekilátni egy nagyobb szabású fesztivál megszervezésének. Tehát egy kicsit attól félek, hogy oké, legyünk optimisták, lehetne tulajdonképpen, kiderül, hogy lehetne tulajdonképpen mondjuk Szigetet csinálni augusztusba, de mondjuk amire ez kiderül, addigra nem csak, hogy a booking szempontjából lesz nagyon nehéz megfelelő fellépőket idehozni, nem tudom, szerintem a szigetesek csodákat képesek, tehát abból a szempontból lehet, hogy még akár meg is oldható, de mondjuk azok a dolgok, hogy elővételbe heti jegyek, ami alapján ők tudnak következtetni arra, hogy egyáltalán hogyan tervezik meg az egész eseményt, ami eddig a normális működésnek nagyon fontos eleme volt, amennyire tudom. Tehát ezekre biztos, hogy nem fognak tudni választ kapni, és még sokkal nagyobb kockázat lesz abba, hogy egy ilyen nagyobb szabású fesztivált csináljanak. Szóval összességében azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dilemmák előtt van az egész szektor. Nagyon nem lesz nekik könnyű, nagyon kevés segítséget kapnak, azt gondolom, hogy nagyjából nulla segítséget kapnak ezeknek a kérdéseknek az eldöntésében, és azt is gondolom, hogy nem. Tehát, hogy két évet ez a szakma ekkora ilyen sivatagi körülmények között biztos, hogy nem tud túlélni, anélkül, hogy ne legyen nagyon fájdalmas.
Ha a hirdetők fejével gondolkodunk, akkor az ő marketingeseiknek a gondolkodását ez hogyan alakítja át, illetve hat-e hosszú távon a gondolkodásukra az, hogyha mondjuk kiesik két év rendezvényszezon, és egyszerűen nem gondolkoznak az ilyen típusú költésekbe. És általában is látod-e azt, hogy alakít a hirdetőknek a gondolkodásán az egész COVID-helyzet?
Hát az első kérdésedre akkor gyorsan úgy válaszolok, hogy szerintem nem. Tehát hogyha az látszott, hogy éveken keresztül nagyon jó működtek a fesztiválok valakinek, és szívesen voltak ott, és az hozott nekik mindenféle eredményeket, akkor amikor újra lehet majd fesztiválozni, akkor szerintem ezek a hirdetők vissza fognak oda térni. Nyilván, hogyha voltak olyan hirdetők, akik azt gondolták, hogy iszonyatosan fontos nekik a fesztivál, de aztán utána eladások szempontjából, amikor nem volt fesztivál, akkor is minden működött szuperül, akkor lehet, hogy elgondolkoznak, hogy vajon érdemes-e ott elkölteni pénzeket. De összességében azt gondolom, hogy akik ezt az eszközt központi helyen használták, vagy tudták, hogy mire használják, és azt ott visszaigazolódott nekik, hogy érdemes használni, ők vissza fognak térni. A kérdésednek a második fele, hogy változnak-e szokások azáltal, hogy bizonyos dolgokról kényszerűségből lenevelődnek akár a hirdetők. Igen, tehát biztos, hogy lesznek ilyen hatások. Covid-tól, meg nem Covid-tól függően, nem tudom, most, hogyha a digitális reklámozást nézzük, akkor mondjuk így nagyon sok hirdető volt azzal úgy, hogy egy bizonyos meghatározó portálon ott kell lenni akkor, hogyha digitális kampányt folytatsz. Jött most a tavaly nyár, és nem csak a Covid, és hogyha kialakult az az érzés, hogy van az, anélkül is lehet csinálni egy nagy kampányt, hogy mondjuk ez a portál benne lenne, akkor ez egy ilyen tapasztalat, és akkor onnantól kezdve ezzel a gondolattal sokkal könnyebben együtt élnek a hirdetők. Tehát igen, vannak olyan dolgok, amik a nehézségi erő mindig visz tovább, amikor nem lehet, akkor meg körbenézünk, hogy jó, mert akkor ezt miért gondoltuk, hogy ez egy kötelező elem, és nem lehet enélkül élni.
Tehát akkor akár ez még, hogy mondjam, pozitív változás is hozhat ezek szerint, hiszen hát fejlődik a piac, és alakul.
Igen, azt mindenképpen azt gondolom, hogy minden ilyen felfordulás az afelé hat, hogy átgondolja az ember, kénytelen átgondolni az ember azt, hogy mi az, amit csinál, mi az, amit azok közül, a dolgok közül, amiket csinál, az tényleg hoz, és érdemes, és egy jó befektetés, mi az, amit csak mondjuk megszokásból csinál, és jó esetben ezeknek az átgondolásoknak az a végeredménye, hogy bátrabban és hatékonyabban tudunk új eszközökhöz hozzányúlni. Azért most megint csak így halkan jegyzem meg, hogy ez az elmúlt időszak, ez, bár nagyon sokat beszéltünk róla, én is nagyon sokat beszéltem róla, akár a cégem belül nagyon sokat beszéltünk róla, és kollégáim is nagyon sokat beszéltek róla, hogy itt az idő arra, hogy, de azért ez az elmúlt időszak egy kicsit olyan megdermedős volt. Tehát nem az volt, hogy akkor látjuk itt az új helyzetet, és akkor gyerünk, rakjunk össze valami újat, hanem hogy hónapról hónapra mindenkiben az volt a kérdés, hogy oké, mikor lesz már ennek vége, addig is mi az, amit akkor meg kell csinálni, amit meg tudunk csinálni, de inkább egy ilyen hibernáltabb állapot volt, és nem pedig egy újnak az építése. Szerintem egyébként pont ez a tavasz, ami most fog jönni, ez lesz annak az ideje, amikor az emberek egy kicsit így felébredve, meg a cégek egy kicsit így felébredve ebből a várakozós, hibernálós állapotból elkezdenek új dolgokat építeni tényleg.
De látod akkor már ennek a nyomát, látod a jeleit mondjuk a saját cégednél? Hogy igen. Elkezdtetek innoválni, vagy kitalálni olyan dolgokat, amik nem voltak?
Igen. Igen, abszolút látom ennek a nyomát, látom azt, hogy vannak ilyen energiák, amik ebbe az irányba hatnak. Szóval nem csak a nyomát látom, hanem látom, hogy így egy hirtelen egy kicsit úgy mindenki megrázta magát. Eljött a 2021. január 1-e, amit mindenki nagyon várt, a Facebookon mindenki visszaszámolt, és mondta, hogy fú, ez egy rossz év volt, elbúcsúzunk tőle, éljen a 2021. Felkeltünk január 1-én, ugye most még csak másnaposak sem igazán voltunk, mert bulizni se lehetett elmenni. És mi változott?
December 32-ének észleltek sokan.
Igen, tehát lehet egy, de ez nagyon jó, ezt még nem is hallottam, de igen, december 32-e lett, és akkor néhány hét után az emberek így azt mondták, hogy jó, tehát akkor kívülről nem fog jönni olyan dolog, amitől megváltozik a helyzet, akkor nézzük azt, hogy belülről mi az, amiket mi meg tudunk csinálni. És ezt így körbenézve nagyon sok a iparágban dolgozó cégnél látom ezt a dinamikát.
Régóta gondolom viszonylag, hogy a magyar hirdetési piac egyik rákfené, hogy a legnagyobb hirdető az nem más, mint a magyar állam. Ez ugye már teljesen független a Covid válságtól így volt. Várható-e szerinted az, hogy a válság hatására ez az aránytalanság, vagy ez az arány, ez tovább nő, és még fontosabb szereplő lesz az állam, tovább torzítva, legalábbis az én véleményem szerint a piacot, vagy épp ellenkezőleg pont más irányú hatást okozhat?
Ez, azért mosolygok itt magamban, mert pont nem olyan régen volt egy nagy nemzetközi konfkólunk egy nagyon nagy nemzetközi hirdetővel, akinek a Dél-Kelet-Ázsiában van az a kollégája, aki a globális média beruházásokért felelős beszerző, és ő is benne volt a kólba. És ugye az egyik ilyen kérdés az volt, hogy 2020-ban mi történt a magyar reklámpiacon, és akkor nem is volt olyan akkora nagy csökkenés, mint amire lehetett volna gondolni, miért nem volt akkora nagy csökkenés, és akkor ugye azért, hogyha ezt megkapargatjuk, akkor látszik, hogy van egyszer a piac, meg van az a piac, amit az állam finanszíroz, és akkor az állami költések területén voltak olyan növekedések, amik valahol a piac csökkenését kompenzálták, és akkor ennek ugye az eredője az, hogy akkor Magyarországon nem volt annyira drámai a 2020-as adat bizonyos médiatípusoknál, mint ami mondjuk így lehetett volna, vagy máshol volt. És akkor ez a Kelet-Ázsiában dolgozó média beszerző azt mondta, hogy na de hát most akkor nyilván ez 2021-ben nem így lesz, hiszen azért a gazdasági adatok, a GDP stb. Nem úgy alakulnak, tehát valószínűleg az állam sokkal takarékosabb lesz a kommunikációs befektetések tekintetében. És akkor ugye mi ezt így hallgattuk, ezt a logikát, és néztük a Teams-be a teljesen logikus levezetést, de hát akkor akik a magyar piacot kicsit jobban ismerik, arra gondoltak, hogy 2022-ben választások lesznek, különben is milyen dinamikák és gondolatok vezérlik az állami beruházásokat, meg az állami költéseket a kommunikáció területén, és akkor úgy ingattuk a fejünket, hogy szerintünk lehet, hogy csökkenni fog, és csökkent 2020-ban is a GDP, vagy 2021-ben sem fogunk még gazdaságilag úgy kilábalni, de nem nagyon hisszük, hogy az állami költések csökkenni fognak 2021-ben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy 2021-ben is tovább folytatódik az a tendencia, hogy az állam egyre nagyobb szeletet hasít ki magának az összkommunikációs költésekből.
Piaci cégeket képviselő szervezetként ezt jónak, rossznak vagy semlegesnek gondolod az egész iparág helyzetére? Egyáltalán várható az, hogy ebben valamikor belátható időn belül szerintetek változás lesz?
Hát ezt most így egy kicsit messzibről indítom ezt a választ. Egyrészt az, hogy az állam, mint szereplő, a legnagyobb szereplő az összes többi szereplőhöz képest, ez nem egy magyar sajátosság, tehát ez más, mondjuk nyugat-európai piacokon is lehet így, az államnak igenis nagyon sok módon felelőssége.
Túl sok ilyen piacot azért nem ismerünk.
Hát ekkora mértékű talán nem, de mondjuk az, hogy egy nagy szereplő az állam, azzal szerintem, és ezt mondom szakmai szervezet vezetője is, azzal igazából nincsen semmi probléma. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk az, hogy milyen témákat érez az állam a legfontosabbnak abban, hogy kommunikálni kell. Ott már azért lehetnek olyan vélemények, amik azt mondják, hogy van, ami tényleg közfeladat és fontos, és van, ami meg kevésbé az, és inkább mondjuk így a politikához lenne illeszthető. És akkor utána a másik kérdés az az, hogy ezek a állami kommunikációs és reklámra elköltött forintok, ezek hogyan költődnek el. mennyire olyanok a közbeszerzések, ahol mindenki egyenlő eséllyel indulhat, mennyire az alapján döntik el, hogy hol és mennyit költenek az állami szereplők, hogy az adott mondjuk közvéleményformálási célhoz a leghatékonyabban költődnek el az adófizetők forintjai. Szóval ezek olyan dolgok, amikben azt hiszem, hogy Magyarországnak van hova fejlődnie, és hogy ez mikor változik meg, az szerintem azon múlik elsősorban, hogy a magyar adófizető polgárok, amikor gondolják azt, hogy itt változásra volna szükség, és akkor ezért tesznek.
Amikor legutóbb Aten interjút a 24.hu-nak 2019 júliusában, hogyha jól emlékszem, akkor pont a reklámadó volt a forró téma, pontosabban a reklámadónak a eltörlése a Majdan idővel, akkor még előremutatóan eltörlése, és akkor valami olyasmit mondtál, hogy nem gondolod, hogy a magyar kormánypártnak a belpolitikai, illetve a nemzetközi pártpolitikában való helyezkedésének szerepe volt abban, hogy a reklámadót eltörölték, azt a reklámadót, ami ellen egyébként a Reklámszövetség a kezdetektől fogva nagyon határozottan tiltakozott. Ezt ma is így gondolod, hogy ez így volt?
Én ma is úgy gondolom, hogy mint egy szakmai szövetségnek a vezetője, én annak tudok nagyon örülni, hogy amikor felmerült egy olyan szabályozói gondolat, amit mi nagyon nem éreztünk helyesnek, és éveken keresztül érveltünk ellene, és amikor végre az érveink célba értek, akkor azt a álláspontot kell képviselni, hogy nagyon örülünk, hogy akkor egy szerintünk hibás döntést a jogalkotó felmérve azt, hogy ez hibás döntés volt, visszavonta.
Így utólag visszanézve most már az azóta elmúlt több évre, érzékelhető az, hogy valóban pozitív hatása volt a piacra a reklámadónak a változása vagy eltörlése?
Igen. Teljesen egyértelműen pozitív hatása volt, és teljesen egyértelmű az, hogy ez segítette az összes magyarországi médiavállalkozást, és tulajdonképpen az, hogy nincs reklámadó, illetve az, hogy volt reklámadó, jobban sújtott bizonyos médiavállalatokat, akik mondjuk nem tudták a piacról könnyen ellensúlyozni azt, hogy mit kellett befizetniük adóba. Voltak olyanok, akiknek könnyebb volt ez, mert nem csak a piacra tudtak támaszkodni abban, hogy nagyobb legyen a bevételük. Tehát ilyen szempontból számukra is egyértelműen kedvező volt ez a dolog. De összességében azt gondolom, hogy ha a médiavállalatoknál több pénz tud maradni, és amikor eltörölték a reklámadót, ez ezt jelentette, ennek az is lett a következménye, hogy a médiavállalatok tartalomba többet tudtak beruházni, ezt meg is tették, én szerintem most nyilván nem egyenes okokozati összefüggés, tehát mások miatt is, de mondjuk, hogyha megnézzük, hogy saját fejlesztésű tartalmakra ki hogyan tudott többet beruházni mondjuk az elmúlt két évben, vagy az elmúlt másfél évben, akkor látszik az, hogy több saját fejlesztésű tartalom lett. Nyilván egyébként mondjuk, hogyha lineáris televíziókat nézzük, akkor világos, hogy őket a piac is erre nyomta, tehát azzal tudnak jól versenyezni, de így volt arra lehetőségük, egy kicsit több pénzük volt arra, hogy ezt meg is csinálják.
Ha már a tévés piacról beszélünk, akkor ugyanebben az interjúban mondtad azt, hogy a egyik legnagyobb problémájának a piacnak azt érzett, hogy a tévés árak azok nagyon alacsonyan vannak Magyarországon, és ez meghatározza az egész piacnak az árszínvonalát, és ez képez valami olyan gátat, ami miatt nem tud egyről a kettőre jutni ez a piac. Ezt így gondolod most is még, illetve volt ebben változás azóta?
Nem volt ebben változás, ez továbbra is egy nagy strukturális rákfenéje a magyar reklámiparnak. Valamilyen furcsa együttállás miatt azzal, hogy Magyarországon tulajdonképpen egyedüliként egyszerre indult el két és viszonylag erős nemzetközi háttérrel rendelkező kereskedelmi tévécsatorna, Ez akkor egy olyan árversenyt indított el, aminek az lett a következménye, hogy így a tévé árak viszonylag alacsony szinten, régiós összehasonlításban is alacsony szinten indultak el, és ahogy szépen lassan a televízió vált az egyik legmeghatározóbb reklámeszközé, illetve legmeghatározóbb, aztán ugye most ennek a szerepét veszi át a digitális, de az egy sokkal szétszaddaltabb történet, tehát hiába mondjuk már többet költenek digitálisba, összességében a hirdetők, azért a televízió meg mindig nagyon-nagyon meghatározó. És ezért, mert ennyire meghatározó, ez egy tulajdonképpen egy ilyen benchmark az elérések szempontjából, és hogyha nagyon olcsóért tudok elérni gyorsan sok embert a lineáris televízióba, akkor ennek kihatása lesz az összes többi médiumnak az árára is, és ez egy óriási nagy probléma, mert ezért kevesebbet költenek a hirdetők a mindenfélére, és ez nagyon messze vezet, hogy milyen következményei vannak ennek, de mondjuk mondok egy olyan dolgot, ami nem feltétlenül evidens. Azzal, hogy Magyarországon olcsóért lehet tévéreklámozni, nagyon sok ügyfélnek van egy ilyen általános arányszám a fejében, hogy ahhoz képest, hogy mennyibe kerül egy kampány, ahhoz képest mennyit akarok ráfordítani arra, hogy előállítsam a reklámfilmet. És az, hogy sok béna reklámfilm van Magyarországon, vagy nem a magyar helyzetre kitalált és leforgatott, ennek például az egyik oka az az, hogy nagyon kevés pénz jut így a kampány közzétételi költségeihez képest a gyártásra. És mondjuk Lengyelországban nem csak egy kampánynak a közzétételi költsége abstart négyszer annyi, hanem innentől kezdve a reklámfilmre reklámfilm elkészítésére fordítható összeg is sokszor négyszer annyi, Csehországban meg kétszer annyi.
Tehát ha legközelebb egy béna tévéreklámot látunk, akkor ne a rendezőre haragudjunk, hanem arra, hogy az árszínvonal Magyarországon alacsonyan van, és emiatt nem jut elég a gyártásra, hogyha jól értem.
Hát igen, ha ne haragudjuk senkire, de hogy sok oka van annak, hogy mondjuk adott esetben nem annyira jó a reklám, mint amennyire lehetne, és az egyik oka ez az általános pénztelenség, aminek az egyik oka az az, hogy a tévében az elérés sokkal olcsóbb. És hogyha belegondolunk, ez tulajdonképpen egy ilyen faramuci helyzet, mert akkor mondhatnánk azt, hogy jaj, de jó, amit itt megspórolok, azt tudom arra költeni, hogy a minőség jobb legyen, mondjuk a magának, mondjuk a reklámnak a minősége, de hát sajnos ez nem történik meg. Egyébként ez, hogy ennyire olcsó a tévéreklám, ez nem csak az összes többi médium szempontjából rossz, hanem elsősorban a tévé szempontjából is, vagy elsősorban a tévé szempontjából okoz problémát, és egy olyan problémát, aminek amivel azért úgy nagyjából elég gyorsan szembe kéne, hogy nézzenek a hirdetők is, a médiaügynökségek és a
de hát már 10 éve beszélünk erről, vagy 15 éve, amióta én így emlékszem, azóta szóba-szóba jön ez, hogy nagyon olcsó. Tehát valószínűleg akkor nem fognak tudni ezzel szembenézni, nem?
Igen, de mondjuk egy ideig lehetett azt mondani, hogy nagyon olcsó, és ez igazából a média tulajdonosok problémája. De ők nem keresnek annyit ezzel, de minden többi szereplő, elsősorban a hirdetők számára ez egy nagyon klassz helyzet, hiszen olcsó. Lehetett ezt gondolni. Most már szerintem senki nem gondolhatja ezt, hiszen a hirdetők is látják, hogy mi lett ennek a következménye. Az lett a következménye, hogy egy átlag magyar tévénéző több mint 100 reklámmal találkozik egy nap. Iszonyatosan hosszúak a reklámblokkok. Tehát nyilvánvaló, hogy ugyan kereskedelmileg ki tudjuk mutatni, hogy ott vannak a tévékészülék előtt a nézők, de az, hogy mennyire hatásos az én egy reklámom ebbe az egész napi dömpingbe és folyamba, az azért már sokkal kevésbé igaz.
Hiszen tudjuk, hogy ha ott ülünk, akkor is másik képernyőket is nézünk közben, ami régen nem volt.
Többek között, de mindesetre egy ilyen, ha azt gondolnánk, hogy most mondok valamit, tízszer annyiba kerülne mondjuk egy tévéreklám, és ezért tízszer kevesebb márka engedhetné meg magának, hogy ott legyen a tévébe. Könnyen lehet, hogy tízszer hatékonyabb lenne azoknak az az elérés, mint most. És ugye itt az a kérdés, hogyha egyre több reklám van, és egyre kevésbé működnek ezek mondjuk úgy, mint régen, és egyre jobban zavarja a nézőket, és egyébként a média tulajdonosoknak sincsen annyi pénzük, hogy megfelelő minőségű tartalmat állítsanak elő, akkor mikor jön el az a pont, amikor egyszer csak a néző fogja azt mondani, hogy nincs értelme nekem lineáris televíziót fogyasztani. Egyébként vannak alternatívák, egyébként azok magyarul is beszélnek, ami sokáig azt gondoltuk, hogy egy óriási gát. Nemrég volt egy olyan hír, ami már így a mesterséges intelligencia alkalmazását arra mondta, hogy Morgan Freeman is mondjuk magyarul fog tudni beszélni, tehát szinkron színészek se kellenek. Ez az idő, ez nagyon nem sokára itt lesz, és abban a pillanatban, amikor itt lesz, lehet, hogy egy ilyen viszonylag gyors lefolyású összeomlása lesz annak a tévés reklám piacnak, ami egyébként most nagyon jól szolgálja a hirdetőket. És én ezért mondom, hogy a hirdetőknek itt most igenis van felelősségük abban, hogy elgondolkozzanak azon, hogy vajon nekik évről évre azt kell megpróbálniuk, hogy minél olcsóbb árakat sajtolnak ki mondjuk a televízióktól, vagy pedig van abba felelősségük, hogy a magyar tartalomipar tudjon működni, legyenek színvonalas és sokszínű, és Magyarországon a magyar fogyasztóknak előállított tartalmak. Ebbe felelőssége van a hirdetőnek, felelőssége van a média tulajdonosnak, felelőssége van a közvetítő cégeknek, mint a médiaügynökségek, felelőssége van a szabályozónak, és úgy ideje volna, hogyha mindenki szembenézne ezzel a felelősséggel, és amit a saját maga portáján ez ügyben tud tenni, azt nem csak hogy megtenni, hanem megpróbálná összehangolni a többi szereplővel is. Együtt ülünk ebben a hajóban.
Ha már a közös felelősségről beszélünk, akkor még egy záró kérdés, ami egy kicsit visszautal azokra a közéleti témákra, és amiről is szegről végről beszéltünk. Ugye egy közelgő választási év előtt állunk, és alig, hanem az idei év is már egy kampányév lesz részben, hogy visszatekintünk az elmúlt évekre, azt látjuk, hogy Magyarországon nem úgy alakul a médiapiac helyzete, hogy a sokszínűség burjánozna, és hát látszik az, hogy vannak arra való törekvések, hogy bizonyos szereplők hangja kevésbé hallatszon, hogy finoman fogalmazzak. Az volna a kérdésem, hogy iparági szervezeti vezetőként és piaci szereplőket képviselve mennyire érzed a felelősségetek abban, hogy mennyire lehet egy iparági szervezetnek szerepe abban, hogy az a típusú média sokszínűség ne sérüljön tovább Magyarországon, mint ami legalább az, ami most van, ugye amikor ezt a beszélgetést fölvesszük, az pont az a nap, amikor megszületett, pontosan az utáni való nap, amikor megszületett például a Klubrádió sorsával kapcsolatos döntés, tehát érezzük azt, hogy itt legalábbis nem sokszínűbbé fog válni a következő másfél évben, egy évben a magyar médiapiac. Mennyire fontos ez a piaci szereplőknek, hogy ez a helyzet ez ne fokozódjon?
Hát, hogyha piaci szereplőket úgy vizsgáljuk, hogy csak a saját üzleti, szűken vett üzleti céljukat és érdekeiket nézzük, akkor nagyon sokszor az derül ki, akármerre nézünk a világban, hogy végül is ez nem kell, hogy egy ilyen fontos szempont legyen. Virágzó reklámipar van Oroszországban, Törökországban, tehát hogy ez nem feltétlenül egy ilyen elsődleges üzleti cél. Akkor, hogyha a cégek egy kicsit azért tágabban vizsgálják azt, hogy mi a saját felelősségük, és milyen társadalomba kívánnak tevékenykedni, akkor én azt gondolom, hogy egy kicsit szélesebbre kell nyitni ezt a, hogy miért vagyok én, mint céges szereplő felelős, és ez ugyanúgy igaz, nem tudom én, egy amerikai cég esetében, Black Lives Matter kérdésében, vagy pedig egy magyar cég esetében, abban a szempontból, hogy mennyire tud sokszínű média termékekre támaszkodni, nem csak úgy, mint reklámozó, hanem úgy is, mint ebben az országban élő ember, és egy olyan cég, aki tulajdonképpen nagyon sok esetben szépen leírja, hogy mi az ő missziója, ami túlmutat azon, hogy nem tudom én éppen üdítőitalgyárt, vagy tetőcserepet, vagy éppen telefon szolgáltatást tesz lehetővé, hanem azért most már minden cég próbálja úgy megfogalmazni az ő szerepét a társadalomba, ami nem csak egy ilyen gazdasági aktorként értelmezhető. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy mindannyiunknak van minden döntésünkben felelősségünk abban, hogy milyen országba szeretnénk élni.
Nagyon szépen köszönöm, ez volt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari beszélgetés sorozata. Két hetenként jövünk majd hasonló beszélgetésekkel a 24.hu-n, hallgassatok minket. Sziasztok! Köszönöm szépen Gulyás Jánosnak, beszélgető partneremnek, a Magyar Reklámszövetség elnökének.
Nagyon szépen köszönöm én is. Yeah.